És akkor kezdjük azzal, hogy a hétvégén ismeretlen fegyveresek megölték a francia közszolgálati rádió két munkatársát Maliban. A két tapasztalt újságíró idén nyáron az elnökválasztás idején már járt Maliban, harmadik útjukon egy furgonnal rabolták el őket, a holttestükre pedig néhány órával később a város határában találtak rá. Kránic Balázs összeállítását hallják.
Two French journalists working for RFI radio are killed by gunmen in northern Mali Saturday.
Fegyveresek megölték a francia közszolgálati rádió két munkatársát a hétvégén Maliban. A gyilkosok azok voltak, akik ellen harcolunk, olyan terrorista csoportok, amelyek nem kérnek a demokráciából és a választásokból, nyilatkozta a francia külügyminiszter. Ghislaine Dupont és Claude Herlont egy kommandó rabolta el Kidalban, és a városon kívülre hurcolta őket, ahol nem sokkal később megtalálták a két holttestet. A Bamakótól 1500 kilométerre északnyugatra fekvő Kidal a Tuareg kisebbség, illetve annak politikai és katonai szervezete, az azavadi Nemzeti Felszabadítási Mozgalom egyik központja. A riporterek erről a szervezetről készítettek interjúkat. A mozgalom elítélte az újságírók kivégzését. Az információk szerint az RFI munkatársai szombaton a Felszabadítási Mozgalom egyik vezetőjével találkoztak, és mikor távozni készültek, több fegyveres betuszkolta őket egy terepjáróba. A Mali krízis akkor kezdődött, amikor a Tuareg szeparatista lázadók, akik később szövetséget kötöttek az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózattal is kapcsolatban álló radikális iszlamistákkal, tavaly januárban fegyveres felkelést indítottak és ellenőrzésük alá vonták az ország északi részét. 2012. márciusában a fővárosban, Bamakóban államcsínnyel leváltották az elnököt. A puccs az iszlamistáknak kedvezett igazán, akik kiszorították a hatalomból a tuaregeket. Mali északi része három radikális iszlamista csoport irányítása alá került. Franciaország idén januárban kezdte meg a katonai beavatkozást a lázadók ellen. Akkor ilyen állapotok uralkodtak az afrikai országban.
Francia és Mali zászlókat lengető tömeg örömünnep Timbuktuban, miután bevonultak a városban francia csapatok, amelyek ellenőrzésük alá vonták az összes főutat és a repülőteret. A Timbuktut 10 hónapon át megszállva tartó iszlamisták nem tanúsítottak ellenállást, ezt nyilatkozta az egységek egyik parancsnoka. A katonák visszafoglalták a másik, stratégiailag fontos várost, Gaót. A francia csapatok és a kormányerők közelettének hírére az iszlamista fegyveresek óriási pusztításokat végeztek Timbuktuban, mielőtt elhagyták a környéket. Mindent elpusztítottak, magyarázza ez a férfi abban a könyvtárban, ahol több ezer, több száz éves kéziratot és dokumentumot semmisítettek meg a lázadók. Felgyújtották a nemrégiben épült Ahmed Baba intézetet is. A város polgármestere azt nyilatkozta, a fegyveresek gyakorlatilag tervszerűen pusztították el a középkori műemlékeket is. A sikeres katonai akció után a francia külügyminiszter óvatosságra intett. Szerinte a lázadók, akik iszlamista törvényeket akartak bevezetni a területen, most bujkálnak, de bármikor újra felbukkanhatnak.
Hetyei András, a térség szakértője januárban így értékelte az eseményeket.
Első ránézésre a helyzet kedvező a nyugat, Franciaország, illetve a Mali kormány számára. Katonai szempontból úgy tűnik, hogy ez a bevetés eddig egy siker. Azonban látni kell, hogy itt is akárcsak Afganisztánban a nehézség az általában a katonai győzelem után jön, ugyanis a lázadók nagyon könnyen újra be tudnak épülni a civil lakosság köreibe, nehéz őket megkülönböztetni a normál lakosságtól, és innen a lakosság köre vagy akár a Szaharába visszavonulva tudnak újabb merényleteket, támadásokat, túszhetéseket végrehajtani.
Franciaország az év elején abban bízott, hogy gyors stabilizálás után át tudja adni a stafétabotot a nyugat-afrikai államoknak.
Számos ország köztük például Nigéria megígérte, hogy békefenntartó csapatokat fog küldeni Maliba. Körülbelül 5000 fős lesz ez a nyugat-afrikai békefenntartó misszió. A francia remény az az, hogy amint megérkeznek és felállnak ezek az afrikai csapatok, ők elhagyhatják Malit, illetve nyilván hagynak a franciák azért bizonyos speciális erőket, kiképzőket és hasonlókat, de a remény Párizsban az, hogy a nyugat-afrikai csapatok átveszik a vezénést. A kérdés az, hogy mennyire lesz hatékony ez az új nyugat-afrikai beavatkozás, és mennyire lesznek jól felszereltek, jól kiképzettek ezek a katonák. Gondoljunk bele, hogy mondjuk a nigériaiak meglehetősen kevés tapasztalattal rendelkeznek sivatagi háborúk terén, úgyhogy azt hiszem érdemes szkeptikusnak és óvatosnak lenni a hatékonyságukkal kapcsolatban.
Ez volt tehát a helyzet az év elején. Az ország északi részén található Kidált és környékét a bamakói vezetésnek azonban továbbra sem sikerült ellenőrzése alá vonnia. Az elmúlt időszakban 3000 katona állomásozott Bamakóban és három másik városban. Közülük mintegy 500-an vesznek részt az enszerők és a mali hadsereg oldalán az október 24-én elindított Hidra akcióban, amit a francia vezérkar korábbi bejelentése szerint a terrorista csoportok feltámadásának megakadályozására kezdeményeztek. A francia védelmi minisztérium azt tervezi, hogy a francia kontingensek létszámát az év végéig 2000 főre csökkenti. Maliban egyébként ebben a hónapban, egészen pontosan november 24-én tartanak parlamenti választásokat. Az elképzelések szerint a francia hadsereg ezt követően 1000 katonát vonna ki az országból.
Kránic Balázs összeállítását hallották, a stúdióban pedig a vendég Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, és akkor kezdjük azzal, hogy ugye meggyilkolták ezt a két francia újságírót, és majd természetesen beszélünk arról is, hogy hogyan kell elképzelni ma Malit, de mit akart ez a két újságíró megmutatni ezzel az interjúval, amit elkészítettek?
Először is üdvözlök mindenkit, a hallgatókat is. Hát a két újságíró, akik már két veterán újságíró volt, hisz a 80-as évektől dolgoztak a francia rádió afrikai adásainak, egy 55 és egy 57 éves újságíró, egy épp a választásokra készülő francia rádióadás sorozathoz készítettek interjúkat. Ezek 7-én és 8-án, azaz csütörtökön és pénteken kerültek volna adásba, de már ez nem sikerült, hisz elrabolták őket. Hogy miért is rabolták el őket? Sokfajta találgatás van. Egyszer már tavasszal sok szakértő, és többek között én is azt állítottam, hogy ez egy furcsa góca lesz a világnak, hisz a Kadafi Líbiájának összeomlása után azok a tuaregek, akik ott megélhetési terroristaként és testőrként vagy pandurként éltek Líbiában, azok visszavonultak ebből az Algériával határos részére, ennek a pillangó alakú országnak, magába a sivatagba, Timbuktu, Gao, Kidal környékére, és ide vonultak vissza azok a terroristák is, így gyülekeztek, akik másütt, tehát nem Kadafinál, de másütt végeztek megélhetési terrorizmust, akár a szomáliai kalózkodást, akár bármilyen egyebet, hisz itt volt akkor egyfajta kereslet egy ilyen terrorista szakmára. Nehéz ez és furcsa ezt kimondani, de ettől függetlenül ez ugyanúgy egy megélhetési állás, mint bármilyen másik, és ahol kereslet van a szakma iránt, oda gyűlnek össze. Akkor volt egy olyan összeesküvés elmélet is, hogy a franciák, illetve a világ terrorista ellenes hatalmai azért engedik itt összegyűlni magukat, a terroristákat, hogy könnyen körbe lehessen zárni őket, és egyébként a sivatagban sok kárt nem tudnak okozni.
Tehát akkor tulajdonképpen bármelyik újságíró a világ bármelyik részéről, aki erről beszélni akar a jövőben, az tulajdonképpen veszélyben van, vagy veszélyben lehet?
Én nem gondolom, hogy itt az újságírók, mint az újságírók voltak a cél. Itt egy olyan eseményt akartak létrehozni néhány nappal azután, hogy 25 millió eurót fizetett a francia kormány, illetve nem tudjuk, hogy a francia kormánye, vagy pedig az az atomvállalat, akinek az alkalmazottai voltak, négy francia túszért. Lehet, hogy ez csak feltüzelte más csoportoknak az érdeklődését, hisz azért ez egy megélhetési emberrablás. Itt az utolsó 10 évben egyes számítások szerint 18 esetben raboltak el fehér, főleg francia embereket, és ebből egy amerikai becslés szerint 89 millió dollárnyi váltságdíjat szedtek be ezek a csoportok, ami elég szép pénz ahhoz, hogy fegyvereket és más egyebeket vegyenek maguknak, hogy folytatni tudják ezt a zavarkeltő tevékenységet.
A Nyugat-Afrika egyik legnagyobb államáról van szó, ha egy kicsit közelebbről megnézzük, akkor mekkorák Maliban a városok? Hogyan, miből élnek ott az emberek?
Hát Mali a világ ötödik vagy hatodik legszegényebb országa, ebben a szomszédos Mauritániával mindig küzdelmet folytat. Mali egy tízszer nagyobb, Magyarországnál tízszer nagyobb területű ország, nagyjából annyi lakossal, mint Magyarország, 10-11 millió lakossal. Sajnos ezt sem tudja senki, hisz azért Maliban, ahol sokszor az iszlámista elméletek, vagy vannak, nem is az, hogy hatalmon, hanem vannak szokásban, a lányokat sajnos nem mindig anyakönyvezik, hisz sokszor sok család úgy véli, hogy azt a 10 dollárnyi összeget sem ér meg egy lány, hogy anyakönyvet állítassanak ki róla. Már azt hiszem, itt éppen önnél a műsorban meséltem egyszer, hogy egy orvosi missziónk alkalmával éppen Maliban döntött egy család arról, hogy a két gyermeket nem tudja majd orvosi ellátásban részesíteni, és ezért csak az egyiket, a fiút választották ki, és a lány meg is halt. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen furcsa ország. Miből élnek az emberek? Igazándiból semmiből nem tudnak élni az emberek. Itt a sivatag van leginkább. Turizmus lehetett volna. Van azért persze egy gyönyörű szép része, Timbuktu, ami a világörökség része volt, vagy a dogonok, amelyek ott Burkina Faso határán élnek, és egy nagyon érdekes kultúra, amely az első volt talán a csillagászatot, aki ismerte az egyiptomiak előtt talán. De Mali ilyen szegény marad, van benne természetesen némi ásványkincs, amire a kínaiak és a franciák versenyt futnak, többek között az urán is, hisz így került ide ez az atomvállalat.
A Nyugat-Afrika második legnagyobb állama 1960-ig volt francia gyarmat, és az előbben is szóba hozta, hogy a franciák is azért átsingóznak erre arra, ami ott még felelhető és kincsnek számít. Milyen a viszony a két ország között ma?
Én azt gondolom, hogy a francia befolyás vitathatatlan, és természetes módon mindenre kiterjed. Talán épp ezért is szálltak hadba a franciák márciusban Mali, úgymond felszabadításáért, vagy terrorista mentesítésért, de nem csak azért, azért, hogy a kínai érdekek ne nyomuljanak tovább keleti irányba, illetve azért, hogy ezek a francia érdekek ne szenvedjenek csorbát, hisz a francia elvárások azért a kormányzásra is vonatkoznak, míg a kínaiak csak az ásványkincseket keresik, őket nem érdekli, hogy milyen rendszerben kapják meg az uránt vagy a vasércet. Én azt gondolom, hogy ennek egyik ilyen oka volt ez a március közepi francia intervenció. Természetesen, amit hallottuk a riportban is, várják, hogy afrikaiak vegyék át ezt a békefenntartó szerepet. Nigériáról tényleg azt el kell mondani, hogy nem sivatagos, elemen pont ugyanakkora területű nagyjából, mint Mali, tehát egy ugyanakkora országról van szó, csak 18-szor annyian lakják, de természetesen, mint mindenütt, itt is pénzről van szó. Az afrikaiak csak akkor fognak beszállni a békefenntartásba, ezt valaki finanszírozni fogja, ezt egyelőre senki nem akarja, és így húzódik is ez a dolog. A franciák szeretnének kivonulni, nem szeretnének egy olyan konfliktusba keveredni, mint az amerikaiak mondjuk Irakban. Szeretnék átadni a hatalmat az afrikai békefenntartóknak, átadni a stafétabotot, egyelőre ez nehezen megy, és azt gondolom, ez a merénylet ezt tovább fogja akadályozni.
Balogh Sándor a vendég, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést. November végén tartják majd az országgyűlési választások első fordulóját Maliban. Tavaly lázadó katonák puccsot hajtottak végre Mali északi részén, azóta sincs nyugalom, a kampány pedig újabb bizonytalanságokat szülhet. Bakanita a fővárosban, Bamakóban tartózkodó Török Lászlót kérdezi most, aki az Európai Unió missziójának összekötő tisztje.
Mali fővárosában, Bamakóban jelenleg nyugalom van, de ez nem mindig volt így az elmúlt két évben.
Bamako egyelőre nyugodt, az ország északi területén szólnak a harcok, illetve ott van nagyobb feszültség, de jelen pillanatban a november 24-i választásoknak megkezdődött a kampánya, ami valószínűleg oda fog vezetni, hogy később ez a helyzet megváltozhat.
A Tuareg kisebbség megpróbál hatalomra törni. Létre is hoztak egy mozgalmat, az Azawadi Nemzeti Felszabadítási Mozgalmat.
2012 elején indított harcot Azawadi felszabadításáért, és ezzel egy időben Bamakóban a hadsereg egyik századot a puccsot hajtott végre az akkor még regnáló elnök ellen és kormány ellen, és a két folyamattal egy időben az Al-Qaida Maghreb iszlám szárnya is támadást indított Mali északi részén. Ezek a terrorista szervezetek eddig főleg az arab tavasz kapcsán Líbiában tevékenykedtek.
A kaotikus, zűrzavaros időszakot próbálták kihasználni és rátelepedni az Azawadi Nemzeti Felszabadítási Mozgalom szabadságharcára, létrehozni egy független államot. Azawad függetlenségét tavaly április 6-án ki is kiáltották, de a Mali északi területén létrejött államot egyetlen ország vagy külföldi szervezet sem ismerte el.
Ennek a fiktív államnak a fővárosa volt Kidal. Függetlenedési mozgalom után ezek a térséges iszlámista szervezetek vették át az országrésznek az irányítását. Később konfliktusba keveredtek magával ezzel a Tuareg NNLA nevű szervezettel is, akiket kiszorítottak a vezetésből. Ennek következtében az NNLA támogatta a bevonuló francia csapatok felszabadító harcát, amely idei év január 11-én indult meg, és itt a déli országrészben felszabadítóként ünnepelték a francia katonákat, hiszen már nagyon közel jártak Bamakóhoz, már az utolsó bástyák is elvesztett.
Körülbelül 3 hónap alatt sikerült Maliban helyreállítani a rendet, s visszafoglalni a fontosabb városokat. Az ország északi részén azonban még mindig nagy a nyugtalanság.
Ez különösen igaz az algériai határ közelében lévő területre, és különösen kidára.
Amikor Franciaország januárban beavatkozott, akkor azt a sajtóban is lehetett olvasni, hogy bizonyos vezetők Maliban azt fogalmazták meg, hogy nem csak az a 8 francia túsz érezheti magát veszélyben, akiket ők fogva tartanak, hanem minden francia állampolgár bárhol is tartózkodjon a muzulmán világban. Összefügg vajon a 2 francia újságíró halálával ez a januári üzenet?
Nem lehet, hogy először függőben, hiszen emlékeztetünk arra, hogy éppen a múlt héten szabadítő 4 francia tűz ugyanerről a területről, mint kiderült, valahol Tesztelit és Kidal közötti részen egymással elszeparálva tartották fogva. Több mint 3 évet a 4 férfi napit sikerült a nigeri elnök közvetítésével, és a Tuareg vezetők, különösen az Ansar Dine vezetője által adott támogatásnak köszönhetően kiszabadítani a fogságból. Ezért is érte sok hatást kell, nem csak Franciaországot, hanem az itt dolgozó külföldieket, az európai államokat, az, hogy rá néhány nappal, 4 nappal elrabolták ki kiváló francia újságírót, akik igazából nagyon nagy szakszegítőnek számítottak Afrikában, Afrikában, és nem elég, hogy elrabolták őket, hanem néhány órán vagy fél órán belül idegére ki is végezték őket a kiváltól adott 12 kilométerre.
Maliban az emberi jogok kérdései összehasonlíthatatlanok az európai problémákkal.
Ugye az utóbbi 1 hónap 2 legsúlyosabb befektetésre a részben az északi területen történt, ahol én azt szoktam mondani, hogy ez a világ legsúlyúbb területe, ami azt jelenti, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy fog történni. Gyakorlatilag Tesfalit volt az a város, ahol északon a legnagyobb nyugalom volt, és ott támadták meg a családi békefenntartókat, aminek köszönhetően 2 kétsisakos katona meghalt, ugye öngyilkos terményük robbantották fel őket, mert háborús bűncselekménynek számít békefenntartókat élni. És ugyanígy a nemzetközi jog védi a háborús területeken dolgozó újságíróknak az életét is, és ezt sem vették figyelembe. De ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az ott dolgozó, az ott tevékenykedik Tuaregeknek, még ha azok terrorista listán vannak is, köszönhetően még túlszak a szabadulása. Tehát soha nem tudjuk, hogy melyik arcát fogja mutatni ez a terület. Itt emberi jogokról nem lehet beszélni, egyáltalán nincs is igazságszolgáltatás az északi területen, hát ez azt jelenti, hogy az állami szervei nem működnek. A bevonuló iszlámista milíciát, ezennel a sáriát vezettek be, amit a helyi lakosság sem támogatott, levágták az embereket a kerét. Itt Bamakóban pedig hozzá kell tennem, ahol egyébként van rendőrség, van csendőrség, van igazságszolgáltatás, és az itt emberek szolgált az igazságot, tehát hogyha valaki esetleg fejlök valamit a piacon, akkor itt teljesen egyértelmű, hogy azonnal, ha tetten érik, akkor fél volt, amelyik is felgyűjtett.
Török Lászlót hallották, az Európai Unió missziójának összekötő tisztjével. Bak Anita beszélgetett. Fél öt elmúlt 2 perccel a Kossuth Rádiót hallgatják is benne a közelről. Most jönnek a friss hírek Gudovics Évától, és utána folytatjuk az Afrikai Magyar Egyesület elnökét. 17 óra, illetve fél öt múlt 6 perccel a közelről hallgatják itt a Kossuth Rádióban, a vendég pedig a továbbiakban is Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, és ugye ott hagytuk abba a fél ötös hírek előtt, hogy november végén tartják majd az országgyűlési választások első fordulóját Maliban. Mit lehet majd várni ettől a választástól?
Én azt gondolom, hogy a mi szempontunkból egyáltalán semmilyen változás, de az ország szempontjából sem hiszem, hogy nagy változás lenne, bár egyik vagy bár másik nyer. Természetesen ezt Maliban biztosan nem értenének velem egyet, de általában Mali egy olyan befolyási övezet, amely jelen esetben épp a francia befolyás alatt áll, hiszen említettük, hogy hosszú ideig francia gyarmat volt, de azért azt el kell mondani, hogy akkor, mikor az utolsó pucs kitört 2012. márciusában, akkor az előző kormány miniszterelnök már csak egy hónapja volt hátra, mégis puccsot hajtottak végre, teljesen érthetetlenül, hisz egy hónap múlva az a kormány már egyébként is megszűnt volna. Érdekes módon egy Amerikából néhány hónap kiképzés után visszatért hadsereg béli kapitány hajtott végre puccsot, ami azt is mutathatja akár egyes összeesküvés elméletek szerint, hogy Amerika is befolyást szeretne szerezni Maliban. Eddig is egyébként azt mondták, hogy a mali igazgatás bugyraiban főként amerikai ügynökök dolgoznak és adnak tanácsokat, a felszínen pedig a franciák. Én azt gondolom, hogy különösebb változás nem várható, és ezzel a merénylettel, ahogy az imént is említettem, még mélyebbre és még lejjebb süllyed majd az ország, és még több katona fog érkezni, hisz ez egy olyan indok, ami miatt muszáj.
Ugye ennek apropóján beszélgetünk Maliról, hogy ott elraboltak és meggyilkoltak a hétvégén két francia újságírót. Vajon majd a november végén esedékes választásokra, vagy bármi más eseményre, ami az országban zajlik a közeljövőben, ki lesz az az újságíró, aki elmegy majd? Tehát üzenete ez ön szerint a sajtó felé, vagy a külföld felé, vagy más országok felé, ilyen esetben kifejezetten Franciaország felé, jobb, hogyha ebből kimarad mindenki, hogy mi történik az országban?
Én azt gondolom, hogy nem, ez nem üzenet, ez egy egyszerű üzletként végrehajtott emberrablás, ami valamilyen módon félresiklott. Vannak elméletek, hogy az üldözés miatt, vannak elméletek, hogy a menekülésre használt jeep elromlott, és nehezebb lett volna őket tovább vinni, mint megölni. Ugye az egyik újságíróban kettő golyót, a másikban három golyót találtak, tehát az sem igaz, hogy szitává lőve találták őket. Egyszerűen kivégezték őket, valószínű abból a ötletből és kényszerből vezérelve, hogy nem tudták volna a túszaikat életben tartani, tehát az üzlet nem jöhetett volna létre. Nem újságírói üzenet volt, nem is a franciáknak volt üzenet. Én azt gondolom, hogy az kifizetett 25 millió eurónak a csábítása volt az, ahogy ide jutott. De mindig lesznek ilyen újságírók, én azt gondolom, mindig lesz, aki tudósít, mindig lesz, aki azért tudósít, hogy hírnevet szerezzen. Vannak természetesen olyan típusok, akik szeretik ezt a veszélyt, és e között szeretnek élni, és jobban tudnak alkotni, de vannak olyanok is, akik a szakmai út lerövidítésére fogják használni majd a jövőben is az ilyen sajnálatos helyzeteket, és én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, nem üzenet, és újságírók lesznek.
Másfél-két percünk maradt, arról már beszéltünk az előző fél órában, hogy rettenetesen szegény országról van szó. Mit gondol, hogy a közeljövőben lehet-e arra számítani, hogy még nagyobb mértékben indul el az elvándorlás erről a területről, Afrikának ennek a területéről, és hogyha igen, akkor melyik része lesz az a világnak, ahova elindul az áradat?
Én azt gondolom, hogy bár azt gondoljuk, hogy minden afrikai Európába tart, de azért azt kell mondjam, hogy ez egy olyan 30 és 60 ezer között van évente, aki Európa irányába próbál Afrikából elmenni, és 36 millióra becsülik azt, aki Afrikán belül vándorol, tehát olyan bődületes nagy szám és olyan nagy az arány, hogy továbbra sem számíthatunk arra, hogy olyan nagy mértékű Európába vándorlás lesz. Én azt gondolom, hogy azok az államok, amelyek Afrikában fejlődnek, mint Dél-Afrika vagy Kenya, ezek szívnak föl munkaerőt, és természetesen, ahogy már sokan mondták ebben a műsorban is, és másütt is, hogy az afrikai középréteg fejlődik, most már 350-380 millió teszik az 1 milliárdos lakosságból azt, aki eleget keres ahhoz, hogy ne kelljen elvándorolnia. Ezekben az országokban, ahol természeti kincsek, ásványkincsek és mezőgazdasági kincsek vannak, logikus, hogy ide vándorolnak mind a kereskedők, mind pedig a munkaerő, hisz a sivatagban nehezebb fát ültetni és nehezebb megélni, természetesen ezek háztartási alkalmazottként ezekbe a fejlett államokba fognak vándorolni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Balogh Sándort hallották, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke volt a vendég itt a Kossuth Rádióban.